Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a telefonnál és a képben itt van Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont csoport és Závesz Tibor, az Éri Závesz Research vezetője. Jó napot kívánok, örülök, hogy látom őket, és örülök, hogy elfogadták a meghívást. Október 11-én szerencsém választás van, Bíró Lászlótól, a mondani valójától az összes támogatója elhatárolódott, de mégis támogatják. Mi ebbe a rációnak szerint?
Bíró László is elhatárolódott saját kijelentéseitől, korábbi kijelentéseitől, megbánta, tévedésnek minősítette, ez persze nem teszi teljesen egyszerűen a helyzetet. Az ellenzéki pártok fogjai ennek a szituációnak, és rávilágít arra, hogy valószínűleg az ilyen típusú kiválasztása a jelölteknek, mint ami most zajlott ebben a borsodi hatosszámú választókerületben, ez nem vezett az ellenzék szempontjából sikerre. Ezzel nem a választás eredményét jelzem előre, azt még nem lehet tudni. De az, hogy ami körülötte van itt a kiválasztás körül van, a jelölt körül, ezt nem lehet 106-szor megtenni. Éppen ezért valószínűleg ez a fajta ilyen alkudozás, vagy az a változat, hogy aki 2018-ban már amelyik támogató párt jól szerepelt, annak unikális joga legyen az, hogy elindítsa a saját jelöltjét a választókerületben, ez nem vezet megoldásra. Ami célszerűnek látszik, mert ezzel nem a pártokon van a döntésnek a súlya, hanem a választópolgárokon, hogy az ellenzéknek az a lehetősége van meg, hogy előválasztáson választatja ki a jelölteket, és akkor azt lehet mondani, hogyha a helyi közösség, mármint az ellenzéki közösség XY-t választotta meg jelöltnek, akkor ennek minden felelőssége az övé, és ráadásul ilyenkor van egy előkampány, emlékezzünk, Budapesten is volt, van egy előkampány, mármint az előválasztásnak a kampánya, amikor az ilyen jellegű kijelentések majd felszínre kerülnek, és nem egy igazi kampányban az ellenféllel szemben kell ezeket a csatákat megvívni belül.
Mráz Ágoston?
Hát, ha jól értem a Tibor szavait, ő az előválasztás mellett tette le a garast, és abban látja a csodafegyvert az ilyenek kiszűrésére, de azért ne felejtsük el, hogy ezek a mondatok, ezek a vállalhatatlan mondatok, amik Bíró László, nem tudom én, új begyét elhagyták a Facebookon, ezeket a Fideszhez közel álló talán, vagy nem tudom, talán a Magyar Nemzet hozta ki elsőként, nem pedig az ellenzéki pártok egymásról. Tehát a tárgyalóasztal mellett ugyanúgy kiderülhettek volna ezek a dolgok, mint az előválasztáson kikerült, de ettől még ez egy fontos dilemma, és egy fontos vita kérdése 2020 őszének a bal oldalon, hogy legyen-e előválasztás, vagy tárgyalásokról megállapodás legyen. Ha jól látom, akkor a demokratikus koalíció inkább a tárgyalásos megoldást szeretné, és a Momentum talán az, ami inkább az előválasztást. A Jobbik is inkább a tárgyalásokban hívne, és talán az MSZP volt megint csak, ami inkább előválasztás párti, de elég kusza itt a helyzet a választókerületekről, és a miniszterelnök jelöltségről külön is beszélhetünk. Illetve az egész Bíró László jelenség mögött én egy ilyen magyar politika történeti klasszikust megfordítva azt mondanám, hogy itt amit mi most látunk, az a összenő, ami nem tartozik össze. Ugye korábban azt mondta Horn Gyula, hogy összenő, ami összetartozik, de összenő, ami nem tartozik össze, a Jobbik és a baloldal, az antifasiszták és a posztfasiszták koalícióját látjuk. Egyáltalán nem egyedi, nem véletlen, és 2022-ig még sok ilyet fogunk látni, ha ez a koalíció megmarad, hogy vállalhatatlan kijelentések elő fognak kerülni. A Jobbik története a demokratikus kultúra, politikai közbeszéd szabályaival mérve 2007 óta tele van vállalhatatlan mondatokkal, tehát aki akkor is már aktív volt a Jobbik szférájában, az vélelmezhetően mondott vállalhatatlan mondatokat.
De Budapesten is beállnának mögé, vagy a borsodi hatos az nagyon más? Hát egy országról van szó.
Hát egy országról van szó, de én azt gondolom, hogy ezek a csatározások, ezek a csontvázak, amik kieshetnek a szekrényekből, ezeknél az a jó, ha minél előbb potyannak ki. Tehát az, hogy ez egy kampány hajrában, ez mégiscsak egy egyedi eset, ott egy kampány van most, szűk két hét múlva választás, és még mindig erről szól minden, és nyilvánvaló, hogy nagyon keveset lehet arról tudni, hogy Bíró Lászlónak van-e valami fajta programja, ami a választókerület egészét érinti. Én azt gondolom, hogy itt minden pártnak Budapesten is, mármint a vezetőknek Budapesten, meg az egyes választókerületekben is az az érdeke, hogy ez a történet, vagy az ilyen történetek ne tartsanak másfél évig, ezért mondom az idő fontosságát. Most ha még elvitatkozunk arról, hogy hogyan legyen technikailag kiválasztva majd az egyes jelölteknek a személye, és ez eltart egy fél évig, egy évig, akkor a megvalósítás, mire végbe megy, tehát amit a jelöltek előállnak az előválasztások segítségével, akkor megint arról lesz szó, mint ami már néhányszor azért az ellenzéki oldalon megfigyelhető volt az előző választásokkor, hogy technikai részletekről megy a szóbeszéd a nyilvánosság előtt, egymással konfliktusba kerülve. Ágoston az előbb elmondta, hogy melyik pártnak milyen érdeke látszik. Valóban ezek a pártok ezeket az értekeket a nyilvánosság előtt is így úgy megfogalmazzák, és látszik, hogy vannak itt különbségek. Tehát én azt gondolom, hogy ha komoly versenytárs akar lenni az ellenzék, ha meg akar felelni az ellenzéki közvélemény elvárásának, miszerint legyenek közös jelöltek, és legyen közös lista, horribile dictu, közös miniszterelnök jelölt, akkor ahhoz 23 óra 59 perc van most, és nem sokára évfél, tehát hogy nagyon gyorsan kéne ebben dönteni, mert különben ennek soha nem lesz vége, eszkalálódik.
Még Tibor észrevételéhez annyi megjegyzést tennék, hogy a tárgyalóasztal, vagy a stratégiai tanácsadás szempontjából igazad van szerintem, hogy gyorsan meg kellene állapodni, de annak komoly a politikai kockázata is, mert egy gyors megállapodás, a személyek gyors kiválasztódása azért azzal jár, hogy lesznek vesztesek. Ugye eddig 4-5 pártnak volt 106 egyéni választókerületi jelöltje, ami 4-500 embert jelentett, most meg 106 emberbe kell megállapodni, és sokan úgy fogják érezni, hogy kimaradtak, lemaradtak. Tehát egy gyors megállapodás az politikai kockázatot és későbbi lázadási lehetőséget rejt magába, különösen, hogyha a megszülető döntés után esetleg valami politikai hibát követel az adott jelölt, vagy az adott párt, akkor a megkötött megállapodás újraírása napirendre kerülhet. Tehát a gyorsaság ellen is szólnak erre.
Ágoston a politikusi hiúságra appellál, egyébként jogosan, meg talán arra az emléknyomra, hogy az ellenzéki pártok között szoktak konfliktusok lenni, sőt az ellenzéki pártokon belül is szoktak személyi konfliktusok lenni. Annyival talán előrébb vagyunk most, hogy minden pártban lezajlott már ellenzéki pártokban a tisztújítás. Mintha, mondom ma, szeptember 28-án nyugvó pontra kerültek volna a feszültségek az egyes pártokon belül, tehát én azt gondolom, hogy ez azért egy fontos dolog, és nem talán nem az lesz a forgatókönyv, amit mondtál, bár nem tényleg ami a múltban volt, ez sejteti, de most azért egy nagyon erős nyomás van, még egyszer megismétlem azt, hogy a közvélemény, az ellenzéki közvélemény, de és ha nélkül együttműködést szeretne, ez ellen nagyon nehéz a politikusoknak elugrania, ezt figyelembe kell venniük, mert megbüntetik őket.
Mi ennek a borsodi hatos időközinek a tétje, a jelentősége? Mi múlik ezen?
Sok minden. Talán meg kicsit meglepő, hogy az ellenzék az a kétharmad jelentőségét nem emeli ki. Korábban arra lehetett számítani, hogy a kétharmadról próbálják a választási kampányt, hogy szóljon, de ez összefügg a Bíró László által tett vállalhatatlan kijelentésekkel a zsidóság kapcsán, illetve ez a bérfizetési anomália, ami még a szociális érzékenységét is megkérdőjelezi ugye Bíró Lászlónak, tehát nem csak antiszemitizmusról beszélünk, hanem antiszociális jellegről is. Éppen ezért valahogy az országos nyilvánosságban ez a borsod hatos választás nem jelenik meg, mintha abban lennének érdekeltek a baloldali pártok, hogy ez egy helyi ügy maradjon, és ne az országos médiában zajlódjon ez a küzdelem. Ezért más a helyi nyilvánosságnak a szerepe, és ezért a kétharmados témát sem tudják szerintem olyan nagyon a napirendre venni. De van ennek ellenére következménye és hatása. Például, hogyha nem sikerül Bíró Lászlónak győzni, az a Jobbiknak a közös listán szerezhető pozícióit igencsak gyengíteni fogja. Ha nem sikerül Bíró Lászlónak győzni, az a tárgyalásos megállapodás és jelölt kiválasztás forgatókönyvét gyengíteni fogja, és a Tibor által előbb elmondottak alapján az előválasztás népszerűsége meg fog nőni. Ha nem sikerül Bíró Lászlónak győznie, akkor a Fidesz ellenes hangulatkeltés az egy komoly vereséget fog szenvedni, ahogy most vasárnap is azt láttuk Mohácson vagy Karcagon, hogy egyáltalán nem sikerült a Fideszt megszorongatni, hiába remélték ezt ellenzéki politikusok, ugye egy Borsod 6-os választási veresége az ellenzéknek szintén ezt a üzenetet hordozná, hogy a Fidesz köszöni szépen a koronavírus ellenére jó állapotban van politikai értelemben.
A kétharmadhoz annyit mondanék, hogy az már mindegy, tehát hogy másfél év múlva választást ezt a Fidesz kétharmaddal vagy kétharmad nélkül teljesen mindegy, úgyis olyan politikát tud csinálni, olyan döntéseket tud hozni, ami már szerintem nem sokat nyom aladva, tehát hogy nem lesznek olyan nagy horderejű döntések, amihez a kétharmad szükséges, tehát ennek én nem látom már a jelentőségét, elég régóta kétharmadban van az ország, és megszokta meg az ellenzék is. Másfelől pedig, igen, tehát én úgy fogalmaznék, amit Ágosta mondott, erre rímelve tulajdonképpen, hogy ez egy lakmuszpapír lesz ez a választás, nagyon sok minden el fog dőlni, látni lehet majd azt, hogy működik ez a modell, ugye ez a tárgyalásos modell, ezekkel a vadhajtásokkal is, amit most láthatunk, vagy tényleg az előválasztás lesz az a csodafegyver, hogy Ágoston mondta az első mondataimra. Tehát én azt gondolom, hogy azért vagyok előválasztás párti, mert az már bizonyított. Tehát az ellenzék elmúlt 10 évének legnagyobb sikere az egy előválasztás segítségével alakult ki. Nincs okom nem hinni abban, hogy ez megmozgatja az ellenzéki választókat programadási kötelezettséggel terheli meg a jelölteket, és ez nagyon helyes. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy jó dolog lenne, és akkor nem kellene mindig tulajdonképpen az ellenzék mellett érvelő, megmondó embereknek, tanácsadóknak és bárkit, akit megszólaltatnak, hát nagyon-nagyon nehezen védhető mondatokat vagy hitet tenni a mostani jelölt mellett. Tehát ez egy olyan kényszerpálya, ami nem segíti szerintem az együtt gondolkodását az ellenzéknek sem.
Talán azért annyi kiegészítést, hogy ami benned ilyen jó emlékeket hagyott, Tibor, az előválasztással kapcsolatban Budapest esetében, az Gyurcsány Ferencben nem hagyott ilyen jó emlékeket. Tehát ő a 2019-es EP választás után ugye kihívta Karácsony Gergelyt, előtte már lehetett sejteni, hogy Karácsony Gergely lehet a főpolgármester jelölt, de olyan jól szerepelt a DK az EP választáson, hogy kinyitotta újra a versenyt, Kálmán Olgát indítva ezen a versenyen, és Gyurcsány Ferenc ezen az előválasztáson vereséget szenvedett, illetve az ő jelöltje vereséget szenvedett, tehát Gyurcsány Ferenc annyira biztos nem emlékezik kedvesen erre a előválasztásos eljárása. Ezért megint csak arra akarok utalni, hogy itt az ellenzéki pártok különféle módon látják ezt a dolgot. Te az egyik irányban vagy elkötelezett, bár tegyük ehhez is hozzá, hogy ez Karácsony Gergelynek volt a sikere Budapesten. Egyáltalán nem biztos, hogy 106 Karácsony Gergelye van az ellenzéknek, és az előválasztás képes ezt a 106 Karácsony Gergelyt megtalálni. Másrészt Gyurcsány Ferenc, aki igencsak fontos alakítója a 2022-es felkészülésnek, ha nem a legfontosabb. Gyurcsány Ferenc nem érdekelt ebbe. Múlt vasárnap volt valami videószeánsz a Demokratikus Koalíciónak, ott Dobrev Klára azt mondta, hogy vagy előválasztás, vagy tárgyalásos módon választák ki a jelölteket, tehát egyáltalán nem köteleződött el az általad preferált modell mellett.
Igen, két dolgot szeretnék. Az egyik, hogy a számszaki előnyön túlmenően, ami megvan a Fidesznek a támogatottságban az egyes együttműködő ellenzékkel szemben, az is egy előnye, és ebben ehhez az ellenzéki hajrát tulajdonképpen elősegíteni az előválasztás azáltal, hogy korábban elkezdődne egy aktivizálási folyamat, amire rászorul az ellenzék, mármint a szavazótábora. A Fidesz tábor elég jól egyben van, tulajdonképpen csak a harci kürt megfújására várnak, és ahogy a miniszterelnök az eszébe említette, hogy készüljetek, ez már elegendő ahhoz, hogy az aktivitási szint fennmaradjon, nem kell erre külön ráerősíteni, és többször ez ugye megbizonyosodtunk felőle, hogy ez jól működik, tehát egy aktív szavazótáborról van szó. Az ellenzéki tábor ilyen tekintetben még nincs ott. mint a Fidesz, sőt vannak olyan pártok, akiknek kifejezetten gyenge az aktivitási szintje. Tehát egy ilyesfajta előválasztás ezen is segítene. A másik dolog pedig az volt, amit fontosnak tartok, és próbáltam tanulni, hogy versengés van a posztokért, és ez egyáltalán nem árt. Tehát, hogy nyilván van egy jó néhány önjelölt az egyes választókerületekben, ahol mindent megtesznek annak érdekében, hogy ők legyenek a jelöltek, és erre nyilván a tárgyalásos út az egy könnyebb megoldás, ahol elő lehet állni azokkal a személyiség jegyekkel és a múlt béli, nem tudom én, tettekkel, amik bizonyítják azt a többiek számára, hogy hát én vagyok a legerősebb egy előválasztáson, azért a szavazóknak a támogatottsága fontos, az sokkal többet ér, tehát én azt gondolom, hogy a kiválasztódás, tehát van egy demokratikus útja, ezért hiszek benne, meg abban is hiszek, hogyha vannak, emlékez arra is, hogy amikor elindult a Kálmán Olgával ugye a versenyfutás, akkor, és még Kerepe Frónius Gábor is ott volt, akkor jó néhányszor voltak ilyen viták, közvetítették különböző zárt láncon, meg részt lehetett venni, ez akkor még nem volt Covid és nyilvános rendezvények. Tehát azért az nagyon fontos, hogy ütközzenek 106-szor, annak a 106-szor 3-4-5 embernek a nézetei és törekvései, hogy mit akarnak az adott választókerülettel. Szerintem az is jó, ha ezzel szembesülnek a választók, és el tudják dönteni, hogy ezek miben különböznek attól, mint a Fidesz jelöltjének a törekvései.
Úgy látom, hogy a Tibort már nem lehet megingatni a téren, hogy az előválasztásnál jobb eszköze nincs az ellenzéknek. Azért még egy szempontot hadd hozzak ide. Szerintem a vesztesekre is gondolj el. Az ellenzéki oldalon mégiscsak a Kovács Lászlók, Szanyi Tiborok, Jobbikból kivált különféle generációk és hullámok kapcsán el lehet mondani azt is, hogy az integratív ereje ennek a közös listának viszonylag korlátozott. Ahogy mondtam, kevesebb pozícióról beszélünk, és a vesztesekben van egy erős kockázat. Azért, mert a főpolgármester előválasztás jól sikerült, és a veszteseket Karácsony Gergelynek a választási győzelem után sikerült integrálnia. Kálmán Olga tanácsadó lett, Kerepe Frónius Gábor meg főpolgármester helyettes. Az egyáltalán nem ismételhető meg a parlamenti választás esetében, és ha nincs elég integráló ereje ennek a közös listának, annak kifejezetten kockázatos lehet a hatása, hogyha valaki egy előválasztás előkampányába esetleg nem feltétlenül a legtisztességesebb eszközöket, hamis érveket hozott föl, és valaki úgy érzi, hogy az ő hagyományos vékájából ki akkor bólították, tehát ebben azért van robbanóanyag.
Van mérésük egyébként október 11-ére? Szerencsre?
Nyilvános méréssel nem rendelkezem, viszont még azt szeretném hozzátenni, hogy tromfolok Ágostonra, hogy az is egy bonyolult szituáció, hogy azok az egyéni parlamenti képviselők az ellenzéki oldalon, akik 2018-ban megszerezték a mandátumot, hát őnekik azért olyan nagyon nem értekük az, hogy előválasztáson bizonyítsanak újra. Tehát itt van egy másik gond is, tehát amikor itt 106-ról beszélünk, akkor valóban egy ideáltípust, ha ezt annak nevezhetjük, rajzolunk meg, de hát az a talán 11 néhány ilyen ellenzéki egyéni képviselői mandátum, az azért tulajdonképpen, hát ki van osztva, tehát joggal gondolhatja azt egy mostani képviselő, hogy ő megküzdött már egyszer azért, méghozzá egy, nem is egy előválasztáson, hanem egy igazi választáson, tehát itt már tulajdonképpen szét vannak osztva, ha úgy tetszik, bizonyos mandátumok, és kevesebből indulunk, tehát nem olyan egyszerű még ellenzéki oldalon belül sem ez valóban.
Brezegoston, van mérés, ha nem is nyilvános? Vagy van nyilvános is?
Szerintem induljunk ki a választástörténeti adatokból. A választástörténeti adatok sokat nem segítenek, csak inkább elbizonyítanítják az embert. Ugye 49%-ot szerzett 2018-ban a konferenc, ami azt jelenti, hogy egy billegő választókerületről beszélünk, és ráadásul egy nagyon sokszínű összetételű, mert szerencsnek hívjuk a választókerületet, de ott van Tiszaújváros is, ahol az elmúlt 10 év dacára 20%-os előnnyel, ha jól emlékszem, választják meg a szocialista jelölteket, tehát egy baloldali fellegvár is része ennek a választókerületnek. Egy szó mint száz, a kutatások, ha vannak, azok ezt a billegő jelleget tudják megerősíteni. Szerintem senki nem rendelkezik a bölcsek kövével a téren, hogy megmondja, hogy mi lesz október 11-én. Az lesz talán a kulcskérdés, hogy ki tud jobban mozgósítani. Minden szokásosnál, szokásos igazságnál túlmutatóan egy ilyen kiegyenlített választás történeti adattal és múlttal rendelkező választókerületben az a kulcskérdés, hogy ki mozgósít, és Bíró László azt állítja magáról, hogy az egész Jobbik mögötte, de az egy nagyobb kérdés szerintem, hogy a baloldali pártok akarják-e Bíró László győzelmét, akarják-e az aktivistáikat odavinni, és valóban kulcsfontosságú eseménye ez a számukra, vagy esetleg itt az előbb megbeszélt egyéb taktikai szempontok miatt már nem tartják ezt a választást annyira fontosnak.
Országos pártpreferencia adatok mozdultak, vagy fagyottak még mindig?
Én holnap fogok, tehát keddi napon fogok majd friss adatokkal kijönni. Nagyjából úgy azt lehet látni, mint korábban, tehát nem tudom azt mondani, hogy most egy jó spoilerezéssel elmondom, hogy ki mindenki tört előre és esett vissza jelentősen. Tehát nem fordult fel a pártpreferencia lista, nagyjából ugyanazokban a pozíciókban vannak a pártok, mint voltak, néhány százalékpontos eltérések akadnak. Most tényleg az az izgalmas, hogy ezek a tömbök, egy régi tömb, tehát a Fidesz-KDNP tömbje, illetve ez az újonnan formálódó tömb, ez egymáshoz képest hogyan viszonyul. Ebben a versengésben egyelőre Fidesznél van az előny, nem radikális, de mindenképpen előny.
Nézőpont mit lát?
Hasonlót, mint az Ávec Tibor, tehát nagy átrendeződés nem történt, még a koronavírus hatására sem. Nagyjából az aktív választók fele fideszes továbbra is, 51-52-53% környékén szokott ez mozogni. Ami talán kettő érdekes adat, az egyik az, hogy kinek a győzelmére számítanak a választók. Mi azt látjuk, hogy a kétharmada a választóknak a Fidesz győzelmét prognosztizálja. Tibor itt előbb említette, hogy nincsen igazi harci hangulata az ellenzéki oldalnak, ezért is szükséges az előrehozott vagy az előválasztás, hogy kicsit aktivizálni lehessen őket. A másik pedig az, hogy Orbán Viktor népszerűbb, mint a Fidesz. Márpedig ez a Fidesz szempontjából nagyon fontos, hiszen 22-ben mégiscsak miniszterelnök választás lesz. Legalábbis a munkájával való elégedettség az 60% környékén mozog. Az 51-2%-os Fidesz fölött van tehát. Tehát ő erős pozícióból kezdi meg majd a hosszú kampányt, ami előttünk áll. Tibor szintén utalt már rá, hogy az eszébe Orbán Viktor megfújta a harci kürtöket. Ha itt előválasztások vannak, az további kürtfújásnak fog számítani a Fidesz szempontjából, és minden jel arra utal, hogy itt ősszel el fog indulni a kampány, tehát 22-ig meg sem állunk.
Brázek Oston Sámol, a Nézőpont csoport és Závec Tibor, az ERI Závec Research vezetője, az Inforádió Arénájának vendége. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Závec Tiborban még benne maradt valami a hírek előttről.
Igen, annyi, hogy a Fidesz tábor a Fidesz-KDNP listának támogatóinak a társadalmi, demográfiai, szociológiai összetétele az önmagában eléggé lefedi a magyar társadalmat, széles és mély. Tehát azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen mindenhol erős beágyazottsága van. Nem tudnánk mondani olyan társadalmi nagycsoportot, ahol gyenge lenne a Fidesz, de ahol kimagasló, az átlag eleve nagyon magas, tehát olyat sem. Tehát ez szerintem ez egy néppárti képet hordoz magáról a Fidesz. Az ellenzék pedig együttesen tudja előállítani ezt a képet, tehát ott pedig tulajdonképpen ilyen erős talán az, hogy rétegpártok vannak, de majdnem mindegyiknél meghatározható valami olyan szegmense a társadalomnak, ahol erősebb, mint a többi párt, és ez így együttesen fedi le. És azért ez egyfelől egy jó dolog, mert hogy így tud versenyezni ez a konglomerátum, ez a blokk a Fidesz-szel, másfelől pedig azért ezt össze kell illeszteni, tehát így kell a kampányt felépíteni, ami azért nem könnyű. Tehát mondok példát, hogy a DK és az MSZP inkább a 60 év feletti szavazók körében kedvelt párt, elég, számosan vannak, és elég aktívak is, tehát ez elég sokat ér a politikai piacon, ha úgy tetszik. A Momentum tudja hozni a 30 év alatti szavazókat, és azt látjuk a mostani kutatásokból, nyári kutatásokból, hogy a Jobbik, ha már itt a korosztályoknál maradunk, ezt a középkorosztályt, fiatal középkorú 30-as, 40-es, kora 50-es szavazópolgárokat tudja elérni, de végig mehetnénk, tehát nagyon sok mindent ilyen látszik, és még egy dolgot mondanék, hogy az ellenzéki pártok sokasága, többsége a városokban erős. Van, aki a nagyvárosokban, van, aki egy picit lejjebb tud menni ezen a hierarchián, és ezt most abszolút csak szociológiai értelemben gondolom, települési lejtőn. A Jobbik az egyetlen, aki el tud odáig menni, hogy a falvak népével is szót értsen. A támogatói ott érdemben megtalálhatók, a többi pártnak hát nem nagyon. Úgyhogy a Jobbik ereje vagy bevétele ebbe a formációba az azért is szükséges az ellenzék számára, mert különben a községekben élők tömegeiről mondhatnának le, vagy sok százalékról mondhatnának le. Megjegyzem, nagyon erős a Fidesz a falvakban. Tehát ott nem arról van szó, hogy a Jobbik állja a versenyt, hanem ez a párt az egyedüli, ami tud hozni az ellenzéki együttműködésbe kistelepülési szavazókat.
Závesz Tibor mondta a beszélgetés elején, hogy lezajlottak a tisztújítások, és nagyjából tisztázottak az erőviszonyok. Az MSZP-ben a Tóth Bertalan, Kunhalmi Ágnes társvezetés maradt talpon, de pedig a Pest megyei szervezet az nem maradt talpon. Milyen menetrend várható ezek után?
Mielőtt erre válaszolnék, csak annyit a Jobbikról, hogy igaz a Tibornak az állítása, hogy vidéken a Jobbik relatíve erős, de egy közös lista után azért kellemetlen kérdésekre kell a Jobbiknak a községek lakosságában válaszolnia, és pedig az, hogy igaz-e fiatal ember, hogy maga a Gyurcsány Ferencet képviseli. A közös lista ugyanis ezzel fog járni, és Gyurcsány Ferenc tartósan több mint 10 éve, most már 15 éve egy elutasított politikus Magyarországon. Tehát a Jobbik ezzel a saját vidéki mozgásterét is bizony meg fogja nehezíteni. Az MSZP sincsen jó állapotban, tehát a Pest megyei szervezetet ugye Hiller Istvánra bízták az országos választmányi elnökére, hogy rendet tegyen. Valamilyen kompromisszumot fog találni. Én egyetértek viszont itt a Tiborral, hogy a hatalmi kérdés átölt az MSZP-be. Az egyetlen alternatíva nélküli lehetőséget kiválasztotta a párt. Van egy társelnöke, és innentől kezdve semmi másról nem szól az MSZP-nek a következő másfél éve, mint hogy néhány befutó helyet szerezzen a közös listán és az egyéni választókerületekbe. Szerintem a Pest megyei szervezetnek a konfliktusa, a Mesterházi Attilának a befolyásolási lehetősége minimális. Egy apróságra hat hívjam fel a figyelmet, 86%-kal választották meg Tóth Bertalant és Kunhalmi Ágnest, aki veszi a fáradtságot és az MSZP alapszabályát fellapozza, az azt fogja találni, hogy 75%-kal még a pártegyesülésről is dönthet a kongresszus, tehát szinte teljes felhatalmazása van. Még ha nem is túl erős ez az eredmény, egy megismételt kongresszuson ugyanezekkel a küldöttekkel szinte bármit el tud dönteni Tóth Bertalan és Kunhalmi Ágnes.
Pártegyesülés vagy beolvadás, mert ez erőviszony kérdése.
Én nem tudom, hogy előre szaladhatunk-e ennyire még, tehát ez persze egy szenárió, amiről érdemes beszélni. Az MSZP ezen a mostani kongresszuson végül is a saját pártidentitása képviselete mellett döntött, úgy készül, úgy fordul rá a kampányra, hogy önálló pártot szeretne, úgy szeretne tárgyalni, úgy szeretne jelölteket állítani. Nem tudom, ki mennyire követi az MSZP mondjuk rendszerváltás utáni korszakát, ez most már egy ilyen 30 éves időszak, és azt lehet látni, hogy ennek a pártnak persze különböző támogatottsági szinteken, azt hozzá kell tenni, egyre alacsonyabban, de azért a túlélő képessége az rendkívül erős, tehát ez a párt még mindig ott van a rendszerváltó pártok sokaságából, akik fennmaradt, már bocsánat, hogy a rendszerváltás utáni pártok sokaságából.
Előtte is volt némi szerepük.
Igen, ezért mondtam, hogy tehát a rendszerváltás kori, akkor a választásokon elinduló pártok sokasságából fölmaradt, tehát hogy ez egy fontos dolog szerintem, nem ír, sose szabad leírni az MSZP-t, aki ezt teszi, az szerintem nem igazán érti jól ennek a pártnak a működését. A másik pedig, ami fontos szerintem, hogy az a logisztika, az a szervezeti infrastruktúra, ami az MSZP-nek van, az megkerülhetetlen. Van ennek egy kultúrája is. Tehát az, hogy mondok egy várost, Szolnok, kiválasztottam egy random várost, a Szolnokon az ember akar MSZP-sekkel találkozni, akkor fog találni egy MSZP irodát, ott fog találni embereket, ott lesz egy fénymásológép, ott lesz valami olyan, ott megkínálják, bemegy pogácsával és ásványvízzel. Tehát ezek fontos dolgok szerintem majd egy kampányidőszakban. Nyilvánvaló, hogy 2022-t fogunk írni, tehát vannak a kampánynak egyéb technikái is, ezt jól tudok. Tehát nem
reméljük, számítógép is van az irodában például.
Reméljük, nem akarok korszerűtlen képet mutatni magamról egyáltalán, az MSZP-ről sem nyilván fölveszik a harcot, és modern kampányt is fognak tudni csinálni, de épp azt az előbb mondtam el, hogy a szavazó táboruk milyen típusú, tehát szerintem ezeknek megvan a helye egy kampányban.
Ennyit de mi fogja megkülönböztetni az MSZP-t, ha közös programalkotásra készülnek, és önálló programot mégis akarnak csinálni? A közös program meg az önálló program arcél, hogy fér össze? Mi fogja megkülönböztetni mondjuk a DK-tól, vagy a Párbeszédtől, vagy az LMP-től?
Hát szerintem nagyon sok minden. Ugye ezeknek a pártoknak nem csak a szavazótáborában vannak különbségek, amire próbáltam utalni, hanem az általuk képviselt nézetek, politikai célok sem egyformák. Az MSZP akkor teszi jól, emellett döntött egyébként a kongresszus, hogyha egy nagyon markáns baloldali arcélt próbál mutatni magáról, és olyan üzenetekkel próbál eljutni a választókhoz, pontosabban azoknak ahhoz a szegmenséhez, akik valahol a nyugdíjkorhatár környékén vannak, vagy éppen már nyugdíjasok, a bérből és fizetésből élőkhöz, amik alapvetően baloldali értékeknek nevezhetők, hogy képviseli őket, hogy bizonyos juttatásokat megpróbál maximalizálni, vagy emelni ahhoz képest, ahogy most van, tehát ilyen javaslatokkal él, hogy a szolidaritást hangsúlyozza, és így tovább. Tehát ez egy ilyen baloldali arcél, nagyon sokan neki gyűrköztek már az MSZP-n belül, de szerintem most nincs más útja. Ehhez képest nagyon más út szerintem az, amit a demokratikus koalíció csinál, mert azon túlmenően, hogy van egy nagyon markáns politikusa, aki nagyon sok mindent meghatároz, és tulajdonképpen mint egy személyiséghez lehet hozzá viszonyulni, és az ellenzéki táboron belül akár pozitívan is viszonyulni, nyilván a kormány oldalon nem, de itt az ellenzéki oldal egybetartásáról van szó. Azért a DK törekvései között sokkal több a liberális elem. Más a stílusa ezeknek a pártoknak, csak erről a kettéről beszélünk. A DK-nak van egy ilyen nagyon kemény, kormánykritikus, odamondogatós, harcias imázsa. Az MSZP-n belül ennek egy mérsékeltebb stílusát látjuk a javaslattevő, az mondtam néhány példát. Emlékezzünk itt a járvány időszakra, hogy az MSZP hát hétről hétre előjött valamilyen olyan gazdasági, az emberek egzisztenciát érintő pozitív javaslattal, aminek egy részét aztán a kormány is beemelte a sajátjai közé, illetve elfogadta, inkább így mondom. Tehát ezek nagyon mások azért.
Brázák Oston, lát markáns különbséget?
Hát tiszteletre méltó a Tibor jó indulata az MSZP vonatkozásába, de szerintem a 22-es választás az nagyon nem a különállásról és a hangsúly különbségekről fog szólni. Én azt gondolom, hogy pont a miniszterelnök és a miniszterelnök jelölt küzdelme lesz a középpontba, és közelről, ahogy te látod, Tibor, lehet, hogy az MSZP ilyennek tűnik, de a külvilág nem ilyennek látja az MSZP-t, hadd legyek etéren szigorú, hiszen az MSZP az még 2018-ban is egy majdnem 12%-os párt volt, jelenleg pedig azt hiszem a te kutatásod alatt is már, vagy te kutatásod szerint is már jó indulat kell az 5%-hoz. Mi 3-4%-on látjuk az aktív szavazók körében, tehát hatalmas sikertörténetnek és az emberek által meghallott üzenetekre építkező pártnak szerintem a szocialistákat nem tüntethetjük föl. Azt elfogadom, hogy lesz sajtótájékoztatójuk, ahol próbálják a saját arcélüket építeni, és valóban a kongresszuson elfogadták a szociális demokrácia programját újonnan, de a 22-es választás az a miniszterelnökségről kivezesse az országot, erről a kérdésről fog szólni, és nem programalapú vitákra számítok.
Az LMP-nél is volt tisztújítás, Kendernai János ki, Ungár Péter pedig bement a hármas vezetésbe. Kanász Nagy Mátéval lesz más a politika?
Hát szerintem azon az LMP-nek nagyon tartósan ugyanaz a szintje, tehát a parlamenti választás óta lényegében ezen a 2-3%-os támogatottsági szinten van. Nem gondolom, hogy itt a személyiségeknek különösebb jelentősége lenne. Ungár Péter a közvélemény számára eddig is benne volt a párt legszűkebb vezetésében, sőt ő az a politikus, aki leginkább látszik az LMP vezetői közül, tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy itt sem a programja tekintetében, ami alapvetően ugye egy ilyen zöld orientáció magyar politikán belül, nem most már nem egyedülálló módon, de mindenképpen konzekvensen. Itt az a lényeg, hogy szerintem itt az ellenzéki együttműködés felől nézzük, hogy nem lehet nem számba venni azokat a támogatókat, akik az LMP mellett vannak. Ha ők nem lennének, nagyon hiányoznának az ellenzéki együttműködésből. Vannak átfedések a Párbeszéd szavazótáborával, talán annyi, hogy mindegyik nagyvárosi, ilyen fiatal középkorú szavazótábor, ezeket nagyon nehéz kiábozni, mert kis pártokról van szó, és ugye statisztikai módon elemzést adni nehézkes, de a lényeg az, hogy megvan a maga helye az LMP-nek. Csoda nem várható, tehát nem gondolom azt, hogy itt radikális változások lennének a támogatottságra.
Rázegostan?
Egyetértek azzal, hogy komoly a zsarolási potenciálja az LMP-nek a baloldali összefogás szempontjából, hiszen...
Én nem így fogalmaztam.
De minden egyes százalékpont fontos.
Igen.
Valami ilyesmit mondtál.
Azt mondtam, igen.
Az LMP-nek önmagában kevés az önértéke, de az együttműködés szempontjából, a baloldali együttműködés szempontjából az az 1-2% hiányozhat, mert legyünk őszinték, egy 1-2%-os pártról beszélünk. Éppen ez szerintem egy nagyon komoly stratégiai dilemmához el is vezeti ezt a pártot, amikor a 22-re várható politikai helyzethez hasonló szituáció volt Magyarországon, két nagy blokknak a küzdelme. Legutoljára 2006-ban volt ilyen, vagy 2002-ben, akkor mindig volt egy középen álló politikai alakzat, centrumpárt vagy az MDF 2002 és 2006-ban, amelyek közül az MDF még egészen jól profitált is, ugye az 5%-os küszöbet is át tudta lépni a középen állás stratégiájával. Ez lehet, hogy az LMP-t meg fogja kísérteni, de ezért mondtam én, vagy ezért fogalmaztam úgy, hogy nagy a zsarolási potenciálja, mert az 1-2% önmagában nem ér sokat, de az LMP nélkül lehet, hogy nagyobb bajban van a baloldali összefogás.
Múlt héten volt az aréna vendége Fekete Győr András, a Momentum elnök, aki elmondta, hogy kik készítik föl azt a csapatot, amelyik a kormányváltásra készül. Ennek a késői hullámait biztosan önök is látják. Eddig Bajnai Gordon volt miniszterelnök, és Oszkó Péter volt pénzügyminiszter, mondta, hogy az nem úgy van. Értik?
Azt olvastam ki az üzenetekből, hogy mind a kettő politikus vagy ex-politikus vállalta, hogy a Momentumnak tanácsokat ad. Csak egy nem egyeztetett módon történt ez a szivárogtatás, és ezen
nem szivárogtatás volt, ez egy bejelentés volt. Egy kérdésre válaszolta, hogy kik dolgoznak nekik, elmondta, hogy kik dolgoznak nekik.
Így van. Inszinuáció, mert nem egyeztette az érintettekkel, és mégis a nevükre hivatkozott. Tehát az elhatárolódást, ha elolvassa az ember, akkor arról szólt, hogy nem engedte meg, hogy a nyilvánosságra kerüljön, de igen, vállalom, hogy tanácsokat adok ezeknek a pártoknak. Ez a szervezetlenségre, az adhok jellegére a bejelentésnek utal, és bizony arra, hogy az előválasztások azok nagyon sok személynek a megjelenését jelentik, tehát az lesz az előválasztáson sikeres, amelyik párthoz sok vállalható, az ellenzéki oldalon többségképes politikus kötődik. Márpedig a Momentumnak etéren a rekrutációs bázis a gyenge. Ugye az elnökség megválasztása kapcsán még látható volt, hogy belső feszültségek is vannak, a régi arcok kiestek. Tehát van egy ilyen személyzeti politikai hiánya a Momentumnak, ezt próbálta azt hiszem Fekete Győr András hirtelen, és nem túl szerencsésen pótolni. Az összkép ugyanis az volt, hogy a kísérlet az elbukott, és kellemetlen híreket generált ez a nem egyeztetett bejelentés.
Az efféle bizonytalanságokat, ami nem egyedi a Momentum történetében, tudjuk be a politikai tapasztalat hiányának, legyünk jó indulatúak. Szerintem ez majd beérik, minél több skillt el fognak sajátítani a Momentum vezetői. Ebből azt viszont látom, hogy nagy dobásra készül a Momentum, tehát nagyon komoly törekvései vannak a tekintetben, hogy ők az ellenzéki együttműködés motorjai legyenek, vagy éppen az egyik legmeghatározóbb pártja. Támogatottságuk alapján erre meg is van minden okuk, hiszen DK után a második legerősebb párt az ellenzéki oldalon. Jó volt az európai parlamenti választási eredményük. Én is azt látom, hogy kicsit Ágostonra reagálva, hogy egyelőre még nagyon sok olyan emberre lenne szükségük, nem csak ilyen tanácsadókra, mint az említett urak, akik az elmúlt napokban felszínre kerültek, hanem a politika hétköznapi megvalósításában potens személyiségek is kellenek. Ugye akik voltak, frontemberek voltak, azok ebben a talán mindenki meglepetésére sikeres EP választás után, vagy EP képviselők lettek, vagy az önkormányzati választások után pozíciókat fogtak, polgármesterek, alpolgármesterek lettek különböző kerületekben, vidéki városokban, tehát itt valóban a káder hiányt látom én is, de azt gondolom, hogy a Momentum oly mértékben akar nagyot, és hogyha van egy, hogy mindenképpen fog olyan embereket vonzani, értelmiségieket, politika iránt érdeklődő embereket, akik meglátják a közeljövő vagy a távoli jövőben a helyüket a magyar politikai palettán. Ezt egyébként azt gondolom, bár sose voltam politikai aktor, és nem tudom, hogy kell például ezt kezelni, de amikor megindulnak nagyon sokan egy párt felé annak reményében, hogy majd ott pozíciót fognak szerezni, annak adott esetben ellen is kell tudni állni. Tehát nagyon, nagyon jó, nagyon oda kell figyelnie ezen embereknek a kiválasztására és az elköteleződésre.
Miért jó nekik megbékélniük Gyurcsány Ferenccel, aki ellenében, annak idején, nagyon hangsúlyosan elindultak?
Talán azért, mert elveszítették ezt a küzdelmet. Ahogy a Jobbik és az LMP is elveszítette ezt a küzdelmet, ez a mind a három pár Gyurcsány Ferenc kritikusaként lépett föl. Az MSZP késen ébredt, hogy kritizálja Gyurcsány Ferencet, de azért a MSZP szavazóit is inkább a gyurcsánymentes baloldaliság jellemezte. De ezt a küzdelmet mindannyian elvesztették. Gyurcsány Ferenc stratégiai érzéke, szervezőkészsége, a választásokra való felkészülése, az állandó politikai aktivitása, az kenterbe verte ezeket a pártokat, és alkalmazkodniuk kell. Ugye zajlik még ez a vita, vagy talán nyáron még zajlott, hogy egy vagy két listája legyen az ellenzéknek, de most 2020. szeptember végén igazából már azért nem zajlik ez a vita, mert eldőlni látszik, hogy egy közös lista lesz, és ez a közös lista azt jelenti, hogy Gyurcsány Ferenc győzött. Ő már egy éve arról beszél, hogy egy közös lista kell. Ezek a többi szereplő lépett fel kritikusnak, de ott a nyár folyamán beadták a derekukat. Azért ez egy elég kellemetlen pillanat volt szerintem, amikor Fekete Győr András megpróbált belekötni, már elnézést a laza megfogalmazásért, de mégiscsak ez történt, hogy Gyurcsány Ferencbe az Öszöd, Balaton Öszöd tábla előtt üzengette neki, és 24 óra sem telt el, amikor már együtt iszogattak és kibékültek. Ez egy szimbolikus lépés volt arra vonatkozóan, hogy igenis a Momentum együttműködik Gyurcsány Ferenccel, és azóta Fekete Győr Andrástól olyan mondatokat lehet regisztrálni, hogy bár nem szeretik Gyurcsány Ferencet, de együtt fognak vele működni, mert elfogadják a tehetségét.
Kit látnak a lista élén, ha egy listát látnak, egy közös listát látnak?
Bocsát, még a Momentumhoz annyit szeretnék csak hozzá, hogy politikai középen, tehát a politikai palettán középtájt nincs annyi szavazó, ami alkalmas lenne arra, hogy egy párt ezzel az attitűddel, hogy sem-sem, tehát sem Gyurcsány Ferenc, sem a többi ellenzéki párt, és sem Orbán Viktor és a Fidesz, hogy ezzel az attitűddel egy olyan erővé nője ki magát, amely meghatározó legyen a magyar politikai életben. Ez régen, még a rendszerváltás után talán 10 évig kutatásokban azt lehetett látni, hogy amikor ilyen skálán való elhelyezkedésre kértük az embereket, hogy bal, jobb, liberális, konzervatív, mérsékelt, radikális, akkor nagyon sokan többség is néha behelyezte magát középre, akkor mindenki látta ezt a reményt, aztán szép lassan kialakultak a frontok, és nincs meg ez a lehetőség. Ma már tehát muszáj valamerre elmozdulni, és szerintem ez is ok annak, hogy a Momentum végül szövetséget keres. Hát, hogy a lista élén, ezt most még nem tudjuk, tehát ugye vannak mondatok, amik arról szólnak, hogy ki nem szeretne, ki nem vállalja a közös miniszterelnök jelöltséget, ugye Karácsony Gergely ezt többször elmondta, tehát tegnapi utolsó interjújában is ennek adott hangot. Aztán vannak olyanok, akik bejelentkeztek a posztért, de hát ugye itt még azért a pártoknak is van szava, tehát a Márki-Zay Péterről ilyet lehet olvasni, és hát sokat lehet hallani még Dobrev Kláráról, nyilván abból a pozícióból adódóan, amit a DK betölt az ellenzéki oldalon, és akkor most mondtunk három nevet, akik esetleg valamilyen módon ennek a versengésnek részesei lehetnek, de a kérdés lényege, hogy hát nem tudom, csak vannak nevek, ez majd kialakul szép lassan.
Mindenben egyetértek a Tiborral, én se tudom. Talán az sejthető, hogy a miniszterelnök jelölt személyéről egy előválasztás fog dönteni, és szerintem 2020 őszén azt fogjuk megélni, hogy minden párt, ami részt vesz ebbe a közös listaállításba, az megpróbál majd egy személyt bedobni, aki ezen az előválasztáson, miniszterelnök jelölti előválasztáson elindul. Ugye a hétvégén Kunhalmi Ágnesnek ugye nem a pártja, hanem maga jelentette be, hogy érdeklődik. Dobrev Kláráról azt hiszem nehezen tagadható a dolog, az ő monogramjának még a párt logója is megfelel a DK, tehát erre lett kitalálva a párt, ha tetszik, hogy őt jelölje, és a Jobbik is adós ezzel a jelöléssel, de a nagyon nagy beleszólása nem is lesz ebbe a kérdésbe, viszont én arra számítok, hogy a közeljövőben a Momentum elő fog állni egy miniszterelnök jelöltel, lehet, hogy Bajnai Gordon nevének a megpendítése erre tett kísérlet volt, és ezért is fontos, hogy a volt miniszterelnök legalábbis azt mondta, hogy jelen körülmények között nem kíván a nyilvánosságba visszatérni.
Nincsenek politikai ambíciói, azért ennél egy picit többet jelent, nem?
Hát igen, de aztán nincsenek politikai ambíció mondat után egy két oldalon kifejtette, hogy mit gondol a politikáról, és viszonylag határozott nézeteket fogalmazott meg. Én a mondatokat sosem a szövegkörnyezetből kiragadva értékelném a politikusok esetében, néha a kijelentett mondat mögötti üzenetek a valóban fontosak, és Bajnai Gordon azt üzente, hogy van véleménye Magyarországról.
Biztos, hogy mi lehet Gyurcsány Ferenc célja? Egy kétség nélküli vezető erővé válni 2022-re, vagy hogy egy kisebb csavarja legyen egy 26-ban a kormány biztosan leváltó gépezetnek? Ez nem ugyanaz a kettő.
Szerintem Gyurcsány Ferenc célja nagyjából egybeesik a ellenzéki együttműködés többi pártja vezetőinek a céljával, 2022-ben egy váltás, és én azt gondolom, hogy nyilván majd itt az alkudozásokban és az együttműködési történésekben mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy a pártjának jó pozíciói legyenek, értve alatt az, hogy például a listán minél több jelöltje legyen a demokratikus koalíciónak, de azt gondolom, hogy ez másodlagos cél ahhoz képest, hogy a kormányváltása az elsődleges. Erre az esély meg is van az adatok alapján, tehát hogy azt gondolom, hogy most az ellenzék másfél évvel a választások előtt előbbre tart abban a versengésben, mint négy évvel ezelőtt, és ez szerintem, ha ezt valaki nem veszi tudomásul, vagy feladja, és hogy a kérdésben benne volt, hogy majd egy következő választásra készül, az szerintem elszalaszt valami lehetőséget. Én azt gondolom, hogy van most esély az ellenzéknek együttműködésre és egy szoros versenyre, győzelemre, nem tudom. Szerintem az Gyurcsány Ferenc fölméri, de még egyszer mondom, hogy nyilván az együttműködés kereteit azért nagyrészt ő fogja meghatározni.
Rezegostom szerint is egyértelmű?
Ebben is egyetértünk, hogy Gyurcsány Ferenc a legfontosabb és a legpotensebb szereplő a baloldali ellenzéki oldalon, és talán én előbb úgy fogalmaztam, hogy ő egy stratéga. Szerintem az elmúlt 10 évben mindig azonosítani lehetett, hogy ő az egyedüli, aki hosszú távon gondolkozik a baloldalon, és egy logikus lépések követik a stratégiai célját. 2010-ben az ő stratégiai célja a személyes túlélés volt. Elérte, fölkerült az MSZP lista 4. helyére. 2014-ben a pártjának a megmaradása volt a kérdés, bekerült a parlamentbe, 2018-ban az önálló frakció alakítás volt a kérdés, ez sikerült számára, 2022-ben szerintem a stratégiai célja az egyesülő baloldalban a dominancia és a befolyás biztosítása, a Momentum DK, az MSZP DK és a többiek kontra DK párharcban a győzelemnek a biztosítása. Persze igaza van a Tibornak, minden ellenzéki párt szeretné a hatalmat is, de most itt a politikai stratégiai célok második szintjét elemezve valami ilyen motiválja Gyurcsány Ferencet, és láthatóan minden lépést ennek érdekében megtesz. Ezért nagyon fontos számára a tárgyalásos vagy az előválasztásos jelöltállítás kérdése, mert az előválasztás kapcsán, ahogy már mondtam, az volt a tapasztalata, hogy nem volt sikeres Kálmán Olga az ő jelöltje, a tárgyalásnál esetleg sikeresebb tud lenni, ott ügyesebben tudja alakítani a dolgokat, és az, hogy az ellenzék milyen politikusokat, melyik párt milyen jelöltjeit tudja bejuttatni, és milyen belső arányok alakulnak ki, az az ő szempontjából, hogy tud-e stratégiai dominanciát kialakítani a baloldalon, 22 utára kulcsfontosságú.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Mrázek Aston Sámor, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az IRI Závesz Research vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.